Köszönjük szépen neked, arcoltámon, így a 134. vers következik. Akkor először a verset soronként ismételjük. Ej, Matej, brati szuntré, karéna dúsana.
Ej, Matej, brati szuntré, karéna dúsana.
Ej, Matej, brati szuntré, karéna dúsana.
Imate brati sutre karina dushana
shuni chamatkara hoyo sanyasi ragana
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 imate brati sutre karina dushana
imate brati sutre karina dushana
shuni chamatkara hoyo sanyasi ragana
shuni chamatkara hoyo sanyasi Ej Matej, brati sutre, karena dušana.
Ej Matej, brati sutre, karena dušana.
Shuni chamatkara hojlo sanyasi ragana.
Shuni chamatkara hojlo sanyasi ragana.
Ej Matej, brati sutre, karena dušana.
Ej Matej, brati sutre, karena dušana.
Shuni chamatkara hojlo sanyasi ragana.
Shuni chamatkara hojlo sanyasi ragana. Imate brati sutre karena dushana. Shuni chamatkara hojo sanyasi ragana.
Minden egyes aforizmában.
Minden egyes aforizmában.
Karina.
Karina.
Mutatja.
Mutatja.
Dúsana.
Dúsana.
Hiányosságok.
Hiányosságok.
Sunya.
Sunya.
Hallatán.
Hallatán.
Csamatkára.
Csamatkára.
Megdöbbent.
Megdöbbent.
Hajla.
Hajla.
Váltak. Váltak.
Váltak. Váltak.
Sanyászira.
Sanyászira.
Valamennyi mája rádinak.
Valamennyi mája rádinak.
Gana.
Gana.
A csoport.
A csoport.
Ő Istenek egyenlésére korupál fordítása. Amikor Sri Chaitanya Mahaprabhu minden egyes szútrában rámutatott Sankaracharya magyarázatainak fogyatékosságaira, az összegyűlt mayavadi szanyászi valamennyien megdöbbentek. Kérem ismételjétek. Amikor Sri Chaitanya Mahaprabhu
minden egyes
szútrában
rámutatott
Sankaracharya magyarázatainak fogyatékosságaira,
Sankaracharya magyarázatainak fogyatékosságára,
az összegyűlt összegyűlt mayavadi szanyászik valamennyien megdöbbentek.
Az összegyűlt mayavadi szanyászik valamennyien megdöbbentek.
Köszönöm, mivel nincs magyarázat, még néhány verset elolvasok. Szakala szanyászika és naha sibáda, tuhé kandilé arta éna hévi váda. Mayavadi szanyászik így szóltak. Szentséges Urunk, tudd meg, hogy valójában nincs ellenünkre, hogy megszáfoltad értelmezéseinket, mert a szútrák tiszta jelentését tártad fel. Ácsárja karpita arta, ihá szabé dzsáni, szampradája anuróthé tabutáhá máni. Tudjuk, hogy ez az egész szúbűvészkedés Sankaracharya képzeletének műve, mivel azonban ehhez a felekezethez tartozunk, elfogadjuk, noha nem tesz elégedetté bennünket. Mukjárta lelkjá karanté kitomára bala, mukjárté lágála prabú szútra szakala. Most hadd lássuk, folytatták a mayavadi szanyászik, hogyan tudod te közvetlen jelentésük szerint bemutatni a szútrákat. Ennek hallatán az Úr Chaitanya Mahaprabhu a Vedanta szútra közvetlen magyarázatába kezdett. Brihad vasztu brahma kai sri bhagaván, sarvida isvarya purna paratatva dám. Brahman, aki hatalmasabb, a leghatalmasabb nám, az Istenség legfelsőbb személyisége. A hatféle fenség teljessége jellemzi, ezért ő a tárháza a végső igazságnak és az abszolút tudásnak. És a Prabhupád magyarázata. A Srimad Bhagavatamban az áll, hogy az abszolút igazságot háromféle megvalósítása szinten lehet megérteni. Személytelen Brahmanként helyezhetett Paramátmánként és végül az Istenség legfelsőbb személyiségeként. A személytelen Brahman és a helyhez jutott Paramátmá az Istenség legfelsőbb személyisége energiájának kiterjedései aki teljes a hatféle fenségben, a gazdagságban, a hírnévben, az erőben, szépségben, tudásban és lemondásban. Amiatt, hogy a hat fenségével rendelkezik, az istenség személyisége a végső időssel az abszolút tudásban. Magyarázni fogadják ezt a tudást. Igazából már bevallják azt, hogy a majavári filozófia az egy tévedés, vagy egy szóművészkedés, ahogy egyik versenyben saját út mondják. És igazából azt is bevallják, hogy valójában nem tett őket az elégedetté. Hogy csak úgy valamennyire elfogadták, hogy ezt az utat ismerik, ez a felekezethez tartoztam, ez az, amit megszoktak, egy ilyen környezetben éltek, és habár a szívük mélyén érezték azt, hogy nem teljesen veszik elégedetté őket, de mégis ezt követték, mert mondjuk egy bizonyos szempontból nézve, akkor nem nagyon volt más alternatívájuk, nem ismertek másfajta, igazából nem ismertek másfajta komoly tanítót abban az időben. És akkor ugye a körülmények hatására, a környezetnek hatására akkor elfogadták ezt, hogy akkor így kell élni, ezt kell tennünk a felszabadulás érdekében. De valójában a szívük mélyén nem voltak teljesen elégedettek, és akkor döbbentek erre rá igazán, amikor az Úr Csaitanya megjelent közöttük és elkezdett őket tanítani. Akkor kezdték megérteni, hogy valójában, amit addig követtek, az nagyon messze volt az igazi céltól. És az igazi cél az pedig az önmegvalósítás, egy olyan úton, ami a valódi megvalósítás az, hogy az Istenség legfelső személyiségét szolgálva élünk. És hogy ettől ugye nagyon messze kerültek a majavári filozófiát követve. Lehet, hogyha valaki nagyon komolyan végzi ezt a folyamatot, nagyon komoly lemondásokat végezve, akkor eljuthat a személytelen Brahmacsotiban, hogy a legfelsőbb úr megadja ezt a kegyet, ha valaki nagyon nagy erőfeszítést tesz, de ez ugye végső soron nem teszi elégedetté a lelket. És akkor a befejező versben, amit olvastam, akkor abban arról beszél az Úr Csaitanya, hogy Brahma, aki hatalmasabb, a leghatalmasabb, nálad Istenség legfelső személyisége. És akkor hatféle fenséget említi az Úr Csaitanya. És azt mondja, hogy ezért ő a tárház a végső igazságnak és abszolút tudásnak. És a Prabhupád pedig magyarázatban aztán el is mondja, el is sokkal, hogy mi ez a hatféle fenség. Vagy Krisna az, aki teljes a hatféle fenségben, ezt mondja Srila Prabhupád, ami mutatja azt, hogy természetesen ezzel a hatféle fenséggel a Földön élő emberek, egy közönséges emberi lények, vagy dzsívák is rendelkezhetnek valamilyen mértékben, vagy Krisna felhatalmazhatja őket valamilyen mértékben, de soha nem rendelkezhetnek ezeknek a teljességével. De Krisna ő teljes a hatféle fenségben, és akkor így felsorolja Srila Prabhupád, hogy az a gazdagság, hírnév, erő, szépség, tudás és lemondás. Az érdekes ebben a hatféle fenségben, amelyre általában a Földön élő emberek is vágynak, ugye általában a Földön élő emberek is szeretnék ezeket a dolgokat, tehát szeretnének gazdagok lenni, hírnevesek, erősek, szépek, hogyha úgy ismerjük őket, hogy nagy tudással rendelkeznek, és hát lehet, hogy nem minden esetben, de valamikor vannak olyan emberek, akik azt is elfogadják, hogy végül is a bizonyos esetekben a lemondás is egy jó dolog, hogyha képesek tudnak lemondani valamiről, akkor az is egy jó dolog. Ezt már nem egy általánosan ismeri el mindenki, de valaki ezt is elismeri, hogy akkor az is egy nagyon jó dolog, és erre is tud valaki vágyni. És az az érdekes, hogy ebben a hatféle szentségben, hogyha valaki csak külön-külön rendelkezik ezek közül az egyikkel, mondjuk valaki csak egyszerűen nagyon gazdag, mondjuk világlelkozó ember, akkor ő már híres is egyben. Tehát, hogy a hírnév ezek között tulajdonság, mikor a hatból a hírnéven kívül, a másik öt tulajdonságból egy megvan nagyon nagy mértékben, akkor általában az automatikusan az már hírnéves is lesz. lehet, hogy már egy bizonyos kört megáll a sportrajongó körében, akkor ott híres lesz. Ha valaki nagyon szép, akkor mondjuk egy részt vesz egy valamelyik országnak a szépség királynő választásnál egy gyönyörű hölgy, és akkor meg is nyeri ezt a versenyt, akkor bizonyos körében legalábbis, akkor ugye híres lesz. És ha valaki nagyon nagy tudásra tesz szert, és ezzel a tudással akár mondhatjuk, hogy az anyagi világban, a legfeljebb a légvárban az a jellemző, hogy akár megalapozott a tudás, akár csak egyfajta divat, és nincsen semmi komoly alapja, és nem is valódi tudás. De ha valakit úgy ismer, hogy mégis egy nagy tudós, akkor az is ugye híressé tud válni. De általában mondjuk mindenki hallott Einsteinről, vagy mindenki hallott mondjuk a pszichológiáról, mondjuk Freudról, nagyon híres a Freud. Lehet, hogy igazából nincs egy komoly alapja annak a tudásnak, amiről beszél, de az emberek elfogadják, hogy nagy tudós. és akkor híres legalább bizonyos körökben. Hát, hogy nem mindenki ismeri Freudot. Tehát, hogy egy nagyon egyszerű kevéssé művelt családban megszületett ember, az nem is hallott róla szinte semmit. De egy bizonyos körben ugye híressé válik. És az a mondás által is híressé tud válni valaki. Vagy próbálkozhat azzal, hogy híressé válni. Mondjuk egy példa mondjuk a lemondással kapcsolatban, hogy mondjuk Gyurcsány Ferenc, amikor elnök volt, akkor ő a nekiálló hivatalos fizetését azt nem vette fel, hanem mindig felajánlott a jótékony célra. Mondván, hogy én úgy lettem elnök, hogy már gazdag voltam. Én nem azért vezetem ezt az országot, mert szükségem van vagyonra, pénzre, vagy ilyesmire. Én már nekem minden megvolt, nekem nem ez a célom, ez az, hogy még több pénzem legyen, de nekem is nincs is szükségem. Én csak úgy felajánlom a jótékony célra. Nem a pénzért csinálom ezt az egészet. Próbáld ezt kifejezni ezzel a gesztussal, ugye, hogy a fizetését is felsetette, hanem jótékony célra felajánlotta. És akkor ezzel próbálkozik azzal, hogy szeretne egyfajta hírnéven. Meg úgy néz ki, hogy arra viszont általában éve szerintem mindenki vágyik. Szóval az elismerésre való vágy, ez annyira erős az élőlétben, a világban, hogy erre mindenki tud vágyni. Általában ritka kivétel az, aki erre nem vágyik, erre a dologra. És akkor az anyagi világban élő élőlények akkor próbálkoznak szert tenni a hatféletlenségből valamire. Annak érdekében, hogy akkor ott legyen ez az elismerés, amiről nagyon nehéz ugye lemondani. Ugye beszéltük, hogy a hatféletlenség egyik a lemondását, mondjuk, hogy az elismerésről vágyról való lemondás az egyik legnehezebb feladat az anyagi világban. Szóval általában ezt mindenki igényi valamilyen mértékben, és hogyha megnézzük mondjuk amikor is van a kultúrát, és akkor láthatjuk, hogyha van valami nagy ünnepség, akkor nem minden nagy ünnepségen, de néha, mondjuk lehet, hogy évente egyszer van egy olyan alkalom, valamilyen nagy ünnepen, mondjuk Jamaszton környékén, hogy akkor van egy ilyen programot, hogy a vakták elismerése. És akkor hát azok a vakták, mondjuk, akiket így kitüntetnek, azok lehet, hogy vannak olyanok, akik már nagyon alázatosak és szerények, és igazából teljesen zavarba vannak, akkor kitüntetik őket is, és örülnék neki, hogyha nem kellene a nagy nyilvánosság előtt ezt a kitüntetést átvenni, és kellene tudni érzni magunkat. De aztán biztosan olyan balták, csak akinek azért nem valamennyire jó esik ez a nyilvános elismerés, szóval lehet, hogy valaki ezt annyira nem bánja, hogy van ez a kis elismerés. Ugye ez egyénenként változik, hogy ki hogyan írja ezt át, és éli meg ezt az egészet. De hát minden esetre van igény arra, hogy elismerjék mondjuk a szolgálatunkat, a teljesítményünket, vagy azt, hogy valami előzetést tettünk, ugye a későtöltös kultúra elsajátítása, megvalósítása és terjesztése érdekében, ugye teljes emberiség érdekében. És akkor ez a kis elismerés az valamikor jól esik, még akár egy baktának is. És mondjuk, hogy a Isten a kultúra is azt mondja, hogy dicsítsétek a baktákat, hogy dicsítsétek azokat, akik az Úr szemlelét éneklik, akik prédikálnak, dicsítsétek őket. Az Úr is, hogy ez az önmegvalósításnak is hát a módszeren a kalégában, hogy dicsérítik az Urat. És az Úr is szereti, hogy dicsérítik a baktáit. Szóval úgy néz ki, hogy az elismerésre való igény egy szinten, még természetesen is mondható, még maga a Isten a kultúra is, az is azt mondja, hogy végül is jó megbecsülni másokat, elismerni másokat. Hát persze feltéve, hogy kérdemelték a személyek ezt az elismerést, vagy ezt a fajta hát nem dicsőségen dolgunk ezt a fajta jó hírnevet. És akkor, amit nagyon kell vigyázni egy baktának, hogyha esetleg elítsük egy ilyen helyzetben, ugye dicsőítik őt és elismerik, akkor tudja azt, hogy valójában ennek a, annak a képességnek, ami lehetővé tette azt, hogy ő jól tudjon csinálni valamit, amit aztán nem ismert neki, akkor ki is a forrása ennek a képességnek. Ki az, aki tudja ezt adni a mi számunkra. Aki képes ráhatalmazni bennünket valamilyen erővel, valamilyen tudással, valamilyen fajta képességgel arra, hogy nem mondjunk valamiről. Ugye ezekkel a képességeket a lehetőség úr, ami az ő kegyéből jön, és a Balistanán kegyéből. Ugye az előttünk tanítványi láncolatnak a tagjai, azok, akik adják a áldásokat, hogyha megfelelően követjük őket. És akkor ebből a megfelelő követésből jön az a képesség, hogy képesek vagyunk lemondani. Minden esetre az anyagi világban általában véve ez a jellemző, hogy az élőlények szeretik ezeket a dolgokat, és kívánják ezeket a dolgokat. És úgy nézzük a nem annyira nagy csoda, mert a lelki világban is, ahonnan az élőlény származik, tehát onnan a lélek eljött az eredeti örök lelki világból, ott mindezek a dolgok megvannak. Tehát a lelki világ az igazából még sokkal-sokkal gazdagabb, mint amit a anyagi világban tapasztalhatunk. A olyan gazdagságban, amit mi itt el sem tudunk képzelni, hogy az, hogy kívánság teljesítő fák vannak, és igazából bármilyen lélek bármit kérhet. És igazából olyan termek vannak, hogy a kármadíjuk, hogy végtelen mennyiségű tejet adnak, szóval nincsen ilyen probléma, hogy akkor mennyi tejterméket szabad vagy lehet fogyasztani, mennyi erőszakmentes tejet szokok hozzájutni, milyen erőfeszítés árán, milyen erőfeszítésbe kerül azt előállítani, szóval ott a lelki világban nincs ilyen probléma. És igazából ott a munka az nem munka, hanem kell egy kertelés. Tehát az, hogy a teimbászka fiúk kimennek a terneket legeltetni, az egy kertelés. Mert a kívánság teljesítő falat, azt mondjuk is kérjük, hogy csupor tejet, akkor a kívánság teljesítő fa is adna azt a csupor tejet. Tehát igazából egy kertelés, hogy akkor a ternekkel kimennek, és akkor nem kell, hogy szépen használjanak télre, mert nincs tél, mert egyszerűbb ott teimbászka fiúnak lenni Krisna bölgybe, ahol nagyon kemény nyári munkával kell ugye a szénát begyűjteni, és akkor elrakni tévére, hogy akkor télen is tudják etetni a terneket és az ököket. És ugye ez mennyi lemondással jár az a világban, hogy mindez megvalósuljon. De a lelki világban ez ott van könnyen. Könnyen és természetesen. És a lelki világ ugye jellemző az, hogy mindenki szép. Mindenki szép testi vonásokkal lenne. Persze mindenkinek lelki teste van, és különböző fajta lelki testben érjenek a lelki az élőlények, de minden gyönyörű mélység szám is önmagában külön, az is mélyű. Amit mert a mi számunkra furcsa lelkünket az anyagi világban ránézünk, és mi számunkra furcsa azt látjuk, hogy hát egy ilyen kis egyszerű élőlény. Szóval most mi ebben a gyönyörű? Hát, hogyha sok zöldfüvet lát valaki, aki a sivatagból jött éppen, akkor lehet, hogy meg tudja becsülni minden egyes fűszálnak a szépségét, vagy a fűszálak együttesét, hogy milyen szép az a zöld mező, már ideje csak sivatagot láttam. De a lelki világban azért általában egy fűszálat nem látok olyan gyönyörűnek, de a lelki világban ott minden az. Szóval minden gyönyörű, minden nagyon szép, minden nagyon fel van hatalmazva ezzel a tulajdonsággal. És mindenkinek teljes a tudása. És senki nem tudatlan, mint az anyagi világban, amikor megszületünk, akkor semmit se tudunk, akkor járni se tudunk, beszélni se tudunk. És a valány életet elkezdünk, mindig előről kell kezdeni a alapvető anyagi tudásnak a megszerzését is, és komoly erőfeszítésbe tegyük, hogy az is, hogy csak egyszerűen be tudjunk tagozódni az emberi társadalomban, és egy alapvető tudásra tegyünk szert. A lelki világban az mindig adott, mindig megvan, mindig ott van ez a teljes tudás, nem kell külön erőfeszítést tenni érte. És a lelki világban igazából mindenki képes mindenből. Annak ellenére, hogy mindez könnyen és megvan, és természetesen ott van. Erről mindenki könnyen el tud mondani Krisnára, hogy Krisna látva a középpontban. Ugye mindenki minden falján Krisnán. Annak ellenére, hogy minden bőségesen van és könnyen jön. Valahogy az ott élő lelkek azt nem felejtik el, hogy ki a forrása ennek a gazdagságnak, ennek a bőségnek. És ezt mindig felajánlják, hogy a legfelsőbb úrnak, és mindig az ő örömét keresik igazából. Hogy ott mindig ott van ez az a fajta boldogság, ami a teljesség az érzetéből származik, hogy ott tapasztalja a lélek azt a teljes boldogságot, amit keres. És tud tisztában vele, ez a boldogság, ennek a boldogságnak a forrása a legfelsőbb úr. És mivel tisztában van ezzel, hogy ez így van, akkor nagyon nagy mértékű szeretetet és hálát érez a legfelsőbb úr iránt. És akkor bármennyi gazdagság is veszi körül, soha nem teszi, ahogy akkor ezt először én akarom jelenteni, hogy ez én nekem jelent. látja ezt a tiszta szeretetet, mint a baktái ugye lelki világban ő felé nyilvánítanak meg, ezt látja, hogy ez a tiszta szeretet, és akkor ő pedig szintén nagyon hálás, és szintén mindent adnák a baktájnak. Szóval szintén mindennel el akarja őket látni, és azt akarja látni, hogy mindenük megvan, és ők is boldogok, és ők is mindent megkapnak. Tehát a lelki világban az van ez a tökéletes önzetlen kapcsolat, és ezt az önzetlen kapcsolatot nem rontja meg a gazdagság. Szóval nem tereli el a figyelmet a legfelsőbb úrról a lelki világnak a csillogása, a szépsége a gazdagságban, hanem valahogy ez mindig az minden a tél vélet tudja azt, hogy ilyenek a forrás. Az anyagi világban más a helyzet. Itt élünk, és most ráadásul az anyagi világban is egy rosszabb időszak, vagy a kadíjúdat, vagy a vaskor, de egy sötét korszám igazából. És az emberek itt megfelelkeznek arról, hogy mi is az eredetük, mi a forrásuk. Megfelelkeznek arról, hogy mi a forrása minden dolognak, amikor ő veszi őket a világban. Ezt elfelejtik az emberek. És akkor mivel ott van ez a hajlan a önközpontúságra, hogy általában azért jön ide egy élet, mert önközpontúvá válik. És akkor a nagy világban élve az önközpontúság csak erősödik, és az amennyi energiát nagyon be tudja fedni az élőjét, a lelket. És akkor azt képzelheti, hogy önközpontúan élve lehet csak boldog. És akkor elkezd vágyakozni arra, hogy mindaz a dolog, ami körülvesz bennünket az anyagi világban, az mind bennünket szolgálja. És akkor ezért akar az anyagi világban az élő lény gazdag lenni, és híres, erős, szép, nagy tudású, annak értelemben véve általában sajnos, ez lesz a nagy tudású véve, nagy tudású annak érdekében, hogy minél gazdagabb legyen, és minél erősebb legyen, és minél szebb legyen, és minél... És aztán, hogyha le is mond valamivel, akkor ezzel is, ennek is az a célja, hogy akkor ennek a segítségével is növelje a saját hírnevét, és még jobban a középpontba tudjon kerülni. Ugye, hogyha le is mondok valamiről, akkor ennek is az legyen a célja, hogy lássák a körülöttem lévő lelkek, hogy én mennyire nemes személyiség vagyok, hogy gépes ezekre a dolgokról lemondani. És ez mind egyfajta központú módon jelentkezik. Tehát mivel nem Krisna van a középpontban, nem az ő örömét keresi a lélek, nem őt látja középpontban, hanem az ő számára akarja használni az anyagi energiát, az élőni, akkor egy ilyen illúzióba kerül, azt gondolja, hogy mindez akkor tesz majd engem boldogá, hogyha ez minden engem szolgál. Ezek a dolgok minden engem, az én boldogságom, az én saját személyi boldogságomat szolgálják. Ez a célja az anyagi világban a léleknek. És akkor láthatjuk, hogy ott van ez az elég komoly versengés a sok-sok pici lélek között a anyagi világban. És ez a versengés, hogy a kadivitában ez erősödik. Mert ugye a korábbi korszakokban akkor még van egy nagyobb lelki tudás, és ez korlátozza, hogy a versengés az élőlények között. Mert ott van mégis egyfajta tudás, egy információ arról, hogy ez az önközpontúság nem helyes, és akkor létezik egy a lelki kultúra, sokkal inkább, sokkal erőteljesebben jelen van a lelki kultúra, még az anyagi világban is, még most a kadéknál van, és ez automatikusan azért valamennyire beszabályozza a társadalmat, és nem lesz olyan egyértelmű és durva, nem nyilván olyan egyértelmű és durva önzés az anyagi világban, mint amikor megkezdődik a kadék korszak. Ez az, amikor nagyon teljesen egyértelmű, megnyilvánul az önzés, az önközpontúság, amikor már mások szenvedése sem akadályozza, hogy a lelket abban, hogy ő központúan éljen, hanem lehet, hogy tud örülni is mások szenvedésének. Ugye ez az irítség, amikor mondjuk fiatalok kinevetni egy embert, mert olyan nehezen jár, vagy nehezen mozdul, és olyan, vagy nehezen fog már fel valamit, és akkor kinevetik, hogy hát igen, beszélj, én még fiatal vagyok, erős vagyok, okos vagyok, gyors vagyok, és akkor te meg milyen szerencsétlen, és nem gondolom bele a baj, de valószínűleg én is meg fogok öregedni, és könnyen lehet, hogy én sem minden átmenetés, minden, ebből következően minden egy ilyen illúzió, minden egy ilyen, a boldogság nem csak a látszatát, minden egy olyan dolog, ami csak látszat a boldogságnak, és minden átmeneti. És ez az ok annak, ugye, hogy amikor a védikus korban a királyok, amikor megöregettek, akkor mindent feladtak, és visszamagoltak az erdőbe, egy egyszerűen bánatra aztán. Mert megértették azt, hogy mindez illúzió. És ha bár gazdagságban jöttek, de könnyen lemondottak róla, mert ők nagyon jól értették ezt a dolgot, hogy végső soron eljön az a pont, amikor úgyis mindenről le kell mondani. És ezzel ezek a királyok egy jó példát mutattak. Hiszen már mondjuk a Kalibba királyaival, akik meg öregkorúban is arra öregszem, hogy minél nagyobb hatalmat nyilvánítsanak meg, és aztán esetleg ugye az önzést kiterjesztik családjukra, és azt mondja, hogy igen, szeretném, hogy a fiamnak is ilyen nagy hatalma lenne, és próbáljuk bebiztosítani az utódaikat, hogy akkor nekik is legyen ilyen nagy hatalmuk és ilyen nagy dicsőségük. És ez ugye az jellemző a Kalibában. Lehet, hogy nem egyszerűen valaki csak saját magát tartja középpontban, hanem kiterjeszti az önzését, mint ugye a családjára, a környezetére, és azt szeretné, hogy nekik is jó legyen, és nekik is, és ők is gazdagok legyenek, és ők is szépek, és megmondom, szépek legyenek, és ők is úgy ismerik az emberek, mint ilyen nagy hatalmú, vagy nagy tudású személyek. Ez ott van jelen a Kalibában, ez a dolog elég erőteljesen. És akkor láthatjuk, hogy milyen ott vannak a világban, amik a jelek, amik mutatják azt, hogy mennyire vágynak a világnak az irányítói arra, hogy ott legyen ez az elismerés. Ugye a művészeteket is a világnak az uralkodói általában a művészeteket is ennek a szolgálatába állítják. Hogy mondjuk amíg a középkorban lehet, hogy még a vallásosság erősebb egy kicsit, mint a későbbi korokban, és akkor mondjuk a művészetek még erőteljesebben, mondjuk a templom építésével szorítkoznak, vagy a templomokban élő ilyen szent festmények készítésére szorítkoznak. De aztán akkor a középkorban elkezdődik a reneszánsz korszak, ami kiemeli azt, hogy hát az ember mégiscsak fontos, hogy az ember mégiscsak a teremtés koronája, és akkor ugye megjelennek az emberközpontú ábrázolások, emberközpontú festmények, amikor a királyok már egyre inkább kezdik úgy gondolni, hogy ez a hatalom, ami Istentől jött, az hát jó, hogy Istentől jött, tehát én igazából ezt megértem, nem, és hát mégiscsak egy kiváló személyiség vagyok. És elvegyük ők is saját magukat, hogy a jövőre jobban a középpontba helyeznek, akkor a művészeteknek a célja is megváltozik, akkor kezdenek épülni ilyen nagy hatalmas, gyönyörűen díszített királyi paloták, ugye az a barokk korszak és erről, akkor a Európa akkori uralkodója, akkor abban versenytek egymással, hogy ki tud egy gyönyörűbb kastélyt, a palotát építeni. És akkor ugye a 14. Lajos, aki napkirály, akkor ő gondolta, hogy most akkor mindenki más terül ebbe a dologba, és akkor épített egy, nem tudom, több mint 1000 kilométeres díszparkot, és akkor egy sugárba vetett a díszparkon keresztül egy 580 méter hosszú palotasorhoz. És akkor ezt aztán 20 éven keresztül építették ezt a parkot, meg ezt a palotát, akkor Európa legjobb építészeti, művészeti, és akkor ugye tele van márványal burkolt termekkel a palotot, tele van gyönyörű festményekkel, falfestményekkel, szóval hihetetlenül néz ki az egész, hogy a mai napig a Versailles palota, ami ez mai napig egy híresség a Franciaországban. És ennek mi volt a célja? Ennek az volt a célja, hogy az emberek csodálják az ő hatalmát, az ő fenségét. És akkor hogyan ért mondjuk ez a fenséges uralkodó ebbe a palotába? Igazából, hogyha valaki úgy alaposan betegindés nyert a palota életében, akkor lehet, hogy kicsit illúzió romboló volt, így fogalmaztak. Ugyanis bármilyen gyönyörűen is nézett ez a palota, de ebben az időben ismerték a leleszhatós vécét, és voltak olyan helyiségek, ahová azok a elzikeli urak, ott jeldegéltek, hogy oda jártak a királyhoz. Ezek az előkelő urak is nézettek voltak ugye valahol szükségeteiket elvégezni, és valahol örüléjüket ott hagyni. És akkor voltak kikérült helyiségek, ahol ezt megtették. És ezek a helyiségek általában csak büdösek voltak. És akkor, amikor mondjuk a bizonyos szolgálatot megnéztek az, hogy már jó, akkor ezt most valóban messzire ki kell vinni, már bizonyos mennyiségére összegyűltek a dologba, akkor a bizonyos szolgálatot voltak, a szolgálatoknak azok a dolgok, hogy ezt az örüléket összegyűjtsék, és akkor kivigyék valóban messzire. Hát történetesen pont akkor jött egy diplomata vendég, a szolga a folyosón át tud szólni ezt a szállítmányt, a valaki felé beszélje, akkor biztos, hogy nem volt túl kellemes élménye. De ez az a világ. Tehát, hogy igazából próbálkozunk azzal bemutatni, hogy próbálkozunk világnak tartani, hogy így próbálkoztak ezzel bemutatni, hogy mennyire nagy hatalma, milyen felséges itt minden, milyen csodálatos itt minden körülöttem. De az a világnak van egy olyan természete, hogy ő rombolja az illúziót. Tehát, hogy egy darabig megpróbálja felépíteni az illúziót, egy darabig fel van építve az illúzió, és aztán mind történik valami, ami ezt az illúziót így rombolja. Mégis olyan fenséges ez az egész, mégis annyira csodálatos ez az egész. És aztán vannak sem persze az emberek, mivel kitalálták a leúszatós vécét és mindenféle fajta illatosítókat használnak, akkor próbálkozunk azzal, hogy ezt az illúziót valamennyire tökéletesebbé tenni, ugye technikai segítségével. De még mindig akkor is ott vannak azok a dolgok, amelyek, hogy aki is értelmesebb, hát, hogy megérfélhet igazából, mert elég erősen feltételekhez kötöttek vagyunk. Nem vagyok nagyon nagy irányítók, lehet, hogy nem vagyok a fenséges a helyzetünk, lehet, hogy itt vannak valami olyan problémák az emberi világban, amiket nem lehet se adni, sem volt olyan technika, bármi nemű fejlesztésével sem. És megértjük azt, hogy nem vagyunk az irányítók, megértjük azt, hogy van egy energia, egy tartós és teljes boldogságot végül nem tud adni. Ez az, amit végső soron ebben a világban meg kell érteni a életnek. Hogy ez nem a mi igazi otthonunk, nem a mi tökéletes helyzetünk, nem vagyunk igazából jelentős személyiségek, nem egy gyönyörű helyen élünk. Egy szempontból szép, de hogy egy ilyen illuzórikusan szép világban élünk, hát hogy a Földön jó bolygó a szép, és van egy csodálatos természet közönségek, ennek a szépségnek a legfelsőbb úr a forrása. De minden esetre maga a világ, az önmagában nem képes, az anyagi világ nem, önmagában nem képes arra, hogy boldoggá tegye a lelket, hogy bármennyire is próbálkozik valaki, bármilyen nagy hatalomhoz is jut, mindig lesznek illúzió romboló tényezők. Mik megakadályozzák azt, hogy ténylegesen beleérjük magukat abba az illúzióba. És általában ennek mindig az a célja, hogy megértsük, hogy nem vagyunk középpontban, nem nagyon fontos nagy személyiségek. Ugye az egész anyagi világ az így van kialakítva. És nem hiszem is, hogy gyerekkoromban én mondjuk nem szerettem ezt a modern világot, nekem nem tetszett az, hogy minden modernizálódik, valahogy már gyerekkoromban is nem tetszett. De én arról szerettem, hogy itt az illúzórikus álmokat, hogy nem hiszem, hogy de régen biztos mennyivel jobb volt, még a 18. században mondjuk mennyi, mert a filmek, amit mutatták, azok csak ezt a szépséget mutatták, hogy a Versailles palota milyen szép az, hogy mi történik a háttérben, ezt a filmek nem mutatták, de azt már nem kértek ki. És akkor mennyivel szerint, hogy mennyivel természetesebb, akkor nézzük, hogy igen, és földbesek kidolgozva a földeken, és akkor mennek dörvösszekérrel, és mennek aratni az emberek, és akkor énekelnek aratás közben, és hogy mennyivel természetesebb, harmonikusabb, mint most itt a gépek világában élni. És ugye, és azt akkor értettem meg, hogy végül is pontosan mivel is járt az egyszerű élet, amikor ugye Krisnáról belementem 2013 elején, és akkor három hónapig szolgáltam, hogy a természetben az ökrészetben három hónapig, és akkor ott kezdtem egy megvalósításra gyűjteni arról, hogy mennyire nem egy ilyen önfelett államteri élet is az az, hogy valaki ott rész lesz, hogy nem feltétlenül az, lehet valakinek az is lehet, hogy valaki egy ilyen hihetetlen csodálatos tehetséggel rendelkezik ezen a területen, akkor lehet, hogy az ő számára egy nagyon önfelett és csodálatos élet, de abban is bele van csomagolva, hogy a lemondás és a szenvedés, a nehézséget, mint az annyi világban szenvedett kikerülni. És akkor emlékszem, hogy volt egy oktatóm, aki elkezdte megtanítani azt, hogy hogyan kell befogni az ökrökhez. Ez az egyik célkitűzés az első egy-két hónapban, hogy akkor tanuljon befogni az ökröket és hajtani az ökröket. És akkor ezt a körül egy hónap után akkor már így csak mutatották, hogy hogy csinálják, jó pár szemben mutatták, hogy hogyan kell befogni az ökröket, hogyan kell odavinni ahhoz a szerkezethez, ami segít abból befoghassuk. Akkor arra ráveszünk a járnót, oda vezetjük szépen először az egyik ökröt, aztán oda vezetjük az ökrökhöz, ami a porkarék az ökröknek az orrában, és akkor áthúzzuk a kötelet az orrán, és akkor meg csomót kötünk rá, megfelelő csomót kötünk rá, és akkor oda vezetjük az ökröt a csomónál fogva a kijelölt helyre, ahol már fel kiáll ő, aki szép a nyár, akkor nagyon szépen belakadjuk a fejüket a járunkba, és akkor van ez a kis vas, amit ha betudunk, akkor utána nem tudják kiszedni a fejüket a járunkból. Azután pedig van egy pár körben fogva, akkor oda vezetjük a kiszemelt szekérelőket, és akkor a szekérelés. Általában akkor így kell beállítani őket, hogy egy kicsit így hátrálniuk is kell, és akkor megtanítjuk, hogy hogyan kell hátrálniuk és beállniuk a szekérúthoz, és akkor felemelni a szekérúdat, és azt is egy másik ilyen vas darabban így betűzni, és akkor utána jó kész a folyamat. És akkor ez nem volt egy egyszerű feladat, és akkor először amikor sikerült, akkor egy ilyen, akkor így éreztem, egy jó érzés volt, igazából eléggé megküzdöttem, meg megszenvedtem vele. Amikor először sikerült, hogy egy jó érzés, hogy hát igen, na, akkor most végre először sikerült befogni az ötöket. És aztán így először is felvettel persze, aztán akkor már több esetben is így küzdöttem, felvettel ezt a folyamatot, akkor utána mondtam, hogy jó, akkor most már lehet, hogy nem is fogok figyelni rá, ez most már nagyon sok neked magadtól is. És utána például pont egy hajtás volt. Már tudom, hogy a hajtás, aki be van fogva a szekérelő az ökör, de hát ez úgy tudok attól, hogy a tején talán nem fog kikerülni a listadóból, valóban messzire a domboldal, van a számítok vagyok mellé, hát az el is kell vinni az ökörükre. És akkor mondjuk egy dolog volt a befogás, a legjámbor a legtapasztalatabb páros hatan, akik nem rakoncátorodottak, engedelmesek voltak és még is nehezen tanultam meg. De lényeg az, hogy amikor tanították a hajtást, először azt is kipróbáltuk ezek a jámbörökökkel. Az is helyzet, hogy valamennyire már menni, de még nem volt teljesen igazi, és akkor volt egy olyan pont, amikor kitalálta az ökrészvezető, hogy igazából a legvalószínűbb ökök párossal kéne tanulnom, hiszen ha őket meg tudom hajtani, akkor gyerekkel, hogy lesz a többünkkel. És akkor a legvalószínűbb páros az egy szürke marha páros volt, a szürke marha ökre voltak. Nagy hosszú szar volt. Befogni, azt nem kívánták, hogy én fogjam őket. Az ócak voltak, nagy fogalmazhat. És akkor egyszer tálazásról befogtak, aztán belőtt azt a két ötöt, és akkor az egyiknek nem tudom, diszkedett talán a hát, és így hátracsukta a szarát, megbakarja az oldalát. Tálazásról meg pont akkor akart valamit csinálni, tudjuk, hogy befogás közül valami sem, és így hátrakapta a fejét a szar, hogy ennyire ment el a szemétől körülbelül. És az ökör csak nem akart semmi hozzá, csak neki csak viszkedett a hátra, nem tudom, és akkor így hátracsapta a fejét közben. Tehát, hogy nem figyelt annyira oda a gazdájára, és akkor így magartam a fejem, hogy hát ez nem is olyan veszélytelen mulatság, hogy egész milyen jó, hogy ő csinálja, és nem én. És akkor na jó, de a következő pont, hogy miután beletek fogva, jó, akkor a hajtás. És akkor először úgy, hogy egy darabig ketten mentünk, és akkor fel ott volt mellettem támadásfordó, az oktató, és akkor ha nehéz helyzetbe kerültünk, akkor átvette az irányítást, és akkor ő hajtott az ökrökre. De egy idő után, ahogy látod, hogy valamennyire rám kezd menni, valamennyire ez az ökrökhajtás, és akkor mondta, hogy nagyon most már itt annak, hogy akkor kipróbálja ezt egyedül is. És akkor ezzel a valós ökörpárossal, annak idején a tejintrájot egy tombra kellett felvinni, volt kis növőt egy ilyen egész magas tomba, amivel lett voltak a szántóföldek. És akkor a ökörpáros nem szeretett előködni, de a tombra felvenni, az minden előtt össze kellett szedni, hogy ezt a fél tonna tráját felhúznánk, és minden előtt össze kellett szedni. Mikor felértek, tálaláskor felverte őket, szó szerint. Volt úgy, hogy le is szállt a szekér, és ki akartak térni jobbra, le akarták húzni a szekeret az útról, hogy elakadjon direkt. Tálaláskor mellett, hogy jobbra, és kufölte őket, és úgy húzták fel, és akkor felértek, így mindenki érte, viszontosan meleget. Szóval megdolgoztak vele, és akkor mondta, hogy jó, akkor ezt most legalább a dombaljáig ennek kell elvezetni őket, aztán majd meglátjuk, de legalább addig most egyedül te fogod vezetni ezt a két ököt. És akkor a két ökör már látta, hogy a tehintre lesztek egy posztban, amikor bevezettük, de befogtuk őket oda elé, és már többször felmentek azzal a tehintre lesztek ére a fel a dombon. És igaz, hogy nem látták még azt a dombot, de már tudták, hogy hát ez biztos megint a dombra fog menni ez a szekér. És ezt úgy felfogták, mert az ökörre szükség is, hogy ez a szekér valószínűleg is, hogy a dombra fel fog menni, tehát azt a hajlát is elvigyük. És akkor tálalásban már nem volt ott a szekér, én majd csak így megyek egyedülutálni a dolog, most akkor teljesen egyedülutál ezt a szekeretet két tökörre. És akkor elindult a két tökör, utána mondtam, hogy induljam. Megütöttem is egyszer-kétszer oda is ütöttem nekik, hogy akkor kicsit gyorsabban szedjék a lábukat. És akkor megtettünk 50 métert, éppen elmentünk egy fa mellett, ami van egy fasor, és akkor még utána kellett letérni jobbra az úton. De még mielőtt az utat elértek volna, ahol tényleg jobbra kellett volna térni, akkor már maguktól elkezdtek jobbra fordulni, és akkor hát ezek valamit nem jól csinálnak. Akkor elkezdtem rájuk, hogy az orrukban a farika, átjuk a kötélenek érdekében, hogy megmentjük őket, akkor abba az irányba forduljanak, mert akarjuk, hogy rájuk abba az irányba forduljanak, akarjuk, és akkor fáj az orruk olyankor. És ezért általában követik ezt a impulzus, hogyha időket, hogy akkor most erre kiabálom, és az egyik szó, hogy bánok arra. És akkor kiabáltam, hogy az én szót oda is ütöttem, húztam is, és mégis fordultak egyre jobban jobban, annyira, hogy már elkezdtek visszafelé fordulni. Nem mondom, ezek lázadban. Jó, és akkor elkezdtek jobbra fordulni, és elkezdtek a fa felé tartani, ami nagyon nem régen előttünk. És akkor én rángattam teljesen ővel a kötelet, de hiába nem törődtek fájdalommal. Lemondtak erről az érzésről, hogy ne fájjon. Lemondásra gondoltak. Hiába fájdalmazók, akkor is mennek jobbra. Teljes gőzzel jöttek neki a fának. És akkor támadásról gondolom, nem tudom mit csinálni, baj. Szép, olyan gyorsan történt minden, akkor olyan gyorsan csinálják ezt az egész, hogy egy ilyen gyorsan lezajlott az egész folyamat a támadásról, és csak ott állt, és csak nézsz, hogy mi lesz ebből az egészből. És akkor gyorsan nekivitték a fának a szekeret, aztán még fordultak egy nagyot, amikor úgy kell egészni, hogy a szekér nekiakadt a fának, hogy itt volt a fa, a szekér ugyan itt, és az ökrök meg fordultak tovább, és rátörték a szekér ugat a fára. Közben persze a szekér, hogy hirtelen megállt, akkor én. Hát ugye a bakon nincs kibiztosítva az ember, tehát egy kicsit lepültem le. Lepültem. És akkor, hát úgy lepültem le, hogy a lábam azért úgy kinyitottam, hogy akkor a lábammal valahogy fékezzem majd az esést. De a szekértartó utat, az két ilyen lánc rögzítette a szekérhez. És akkor olyan szerencsétlen estem, hogy egyik lábam pont a két lánc közé esett. És aztán, ahogy itt még eldőltem esés közben, akkor még csavarod rá, és csavarodott a két lánc így a lábam, így belecsavarodott így a lábam így a láncba. És úgy estem el, hogy akkor az egyik lábam be volt csavarva a láncba, még ráadásul. Mondottam, hogy most kell, ezt kellene befotózni, hogy valaki neki nem jön. Le van törve, a két ötök már ott jár valóra eltört, letört is. Le van törve a szekér, ugye én meg a csavarga barátom, a földi lábam becsavarga, ez most ott is. Ezt lehetne fotózni, és akkor én rájuk az kis a világító. Ez akkor nem tudom, hogy el tudok ilyen mindenjébe az amúgy lábba. És akkor így ott feküdtem, aztán hogy valahogy kibogoztam magamat valahogy a nagynek a láncból. Még a nagyban olyan tél volt, és akkor olyan vastag nagyrágot rajtam, és azon keresztül is felsértette a bőrt amúgy. És kicsit így fáj, de nagy bajom nem lett. És akkor jött távolásnak, és akkor vakarta a fejét, és mondta, hogy hát úgy néz ki, hogy új utat kell majd csinálod. Azért megkérdezik, hogy volt-e valami bajom, akkor nem, semmi nagy bajom nem, de csak hát ez egy kellemetlen incidens ez az egész. És akkor szóval ilyen kalandok lép az embert a villámban, egy kicsit más tenypásztor filmekben, mint a lelki világban. Kicsit nem nehezek, ez a dolog. Szóval illúzióban valóban, mint a filmek, amikor a fotók a minden szépen, de rendesen normálisan halad, ez nem pontosan így történik. Lényeg az, hogy meg kell értenünk, hogy az a mi világ az ilyen. De valamelyikre kell alkalmazkodnunk, mondjuk ők résznek el, hogy inkább azt mondjuk, akinek nálam már nagyobb tehetsége van hozzá, valakinek van nagyobb szerencsére nekem. De a lényeg az, hogy az élet bármi vágyik el a dologban, hogy vágyik el a dologban, hogy ilyen gazdag, hírdeves, erős, szép, nagy tudású ökrész, aki tudja hajtani az ökröket. De hát szintén mindenkinek sikerül ezen egy ilyen hely. Hát nem kell érzelni, hogy amúgy Krisna forrása mindennek, őket így jelezzi a sorsunkat itt az új világban. A célja nem az egésznek az, hogy megtisztuljunk, amiről az anyagi ragaszkodásaitól, lehet, hogy valamikor ez fáj is, egy kicsit, de a célja az, hogy megtisztuljunk. és akkor ez a célja mindennek, amit csinálunk, hanem még a csicsancsok által a leckének is. Most legalább érzettem a 3 percet. Köszönöm szépen!
Ez a konklúzió!
Köszönöm szépen!